Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A húsvéti népszofásokkal kezdjük az utolsó negyedét a mai világszámnak, majd Vietnámmal fejezzük be. Belgium lakói tényleg nagyon sok hagyományt megtartanak, ilyen például a hajadonok tisztelete. Hakendover városában zajlik mindez, amikor is elmennek a helyi templomba, a helyi kis, nem is igazából kolostorba, inkább ilyen fura kis templomba az ott élők, és felelevenítik az ifjú hajadonok legendáját. Három fiatal lány ugyanis úgy döntött, hogy lemond a viráki hiúságról, és remeteként tölti hátralévő életét, de nem akartak hagyományos kolostorba vonulni, mert az nem tetszett nekik, úgyhogy önálló templomot építettek, ám a templom építés nagyon lassan haladt, és mindig leomlottak a falak, ugye ezt a legendát mi is ismerjük, de ide nem kellett senkit sem beépíteni, tekintettel arra, hogy az egyik nap egy angyal szállt le hozzájuk, és egy tisztáson megmutatta egy templom alaprajzát nekik, úgyhogy ideépítették aztán a templomot, és a mai napig erre emlékeznek a helybeliek húsvétkor, erre a legendára, mert ez is húsvétkor történt. Romániában szokás egyes területeken, hogy a látogatók a gazdának tojást visznek, megütögetik vele, és közben köszöntést mondanak, Krisztus feltámadott, úgyhogy ilyesmire is használják a tojást. Angliában húsvétkor hatalmas felvonulások vannak a falvakban, és kirakodó vásár nagyon sok helyen, úgyhogy a vásárlás az egyik fontos húsvéti teendő errefelé. Finnországban szintén keverednek a pogány rítusok és a Jézusra emlékező dolgok. Húsvét éjszakáján például a finnek szerint nem csak a megváltó, hanem a boszorkányok is életre kelnek és garázdálkodnak, úgyhogy boszorkány űzésre is szükség van. Ezek a legendák hasonlóak, mint a december 13-ai legendák ugye nálunk. Húsvét első napján a finnek szerint nem szabad az ismerősöknél szórakozni, és a fiataloknak pedig buliba menni. A skandináv területek közül jó néhány faluban szokás, hogy nagypénteken nagyon elverik a gyerekeket, jól elfenekelik, mindezt azért, hogy tudják meg, hogy milyen lehetett Krisztus szenvedése, nyilván ennél sokkal durvább, de azért emlékezzenek a gyerekek mindig erre a napra. Ez a hagyomány annyira jó, hogy emlékeznek is a gyerekek ezt követően. A boszorkány, a seprű és a fekete macska szintén húsvéti kellék Finnországban, úgyhogy csoki macskát és csoki boszorkányt is lehet kapni, meg boszorkány figurákat is, mert a húsvéthoz kapcsolódik ez Finnországban. A gyerekek egyébként sokszor boszorkánynak öltözve járják körül a falut, bekopogtatnak házakba, verseket szavalnak, és akkor kapnak egy kis édességet vagy apró pénzt. De a kereplő járás is Finnország egyes területein divat, ez azt jelenti, hogy megpróbálják ezzel elriasztani a boszorkányokat. Most ennek egy kicsit durva tréfája, amikor idős nénikhez mennek oda, és ott próbálják meg a boszorkányokat elkergetni, hogy miért, nem tudom. Görögországban ugye az ortodox hagyományok miatt szintén nagyon sok vallási szokás van, de a régi hagyományból is átemeltek azért néhány szokást. Például a görögök közül sokan azt tartják, hogy ha a tyúk nagypénteken tojik, akkor az első tojás, amit tojt, az varázs erejű, úgyhogy elteszik azt, és a szoba közepére helyezik, hiszen az varázs tojás. Hiosz szigetének lakói között pedig komoly rakétaháború dúl húsvétkor, ugyanis két templom szomszédsága mindig úgy szokta ünnepelni a húsvétot, hogy saját gyártmányú meg kínai piacról beszerzett rakétákkal kezdik el lőni a szomszédos tömeget, és akkor az ünneplés az gyakran ilyen furcsa tűzijátékba torkollik. Kárpátos szigetén a diófákat szokták mindig megkopogtatni, amikor eljön húsvét vasárnapja, ugyanis szerintük, hogyha a diófa nem terem háromszor, akkor meg kell ütni egy fejszével és húsvétkor rákiáltani, hogy Krisztus feltámadt, diófa termelj diót, vagy kiváglak, és hogyha a következő húsvétkor sem terem, akkor tényleg ki kell vágni, legalábbis a Kárpátos szigeti lakók szerint. Portugáliában érdekesség, hogy van, ahol feketébe öltöznek húsvétkor, és úgy emlékeznek meg Krisztus feltámadására. Ez pont ellentétes hagyomány, mint amit meséltem, ugye Kolumbiában meg a lányok fehérbe öltöznek húsvétkor. Angliában is nagyon sok olyan kirakodó vásár, amit említettem, ahol vásárolni lehet, de azért a kirakodó vásáron kívül van még más is, ugyanis egyes templomokban a mai napig természetesen megemlékeznek Krisztus feltámadásáról. Horvátországban a tojásharc régi hagyomány, ami azt jelenti, hogy a falvak egyes területein mindenki elvesz egy tojást a kosárból, amikor összegyűlnek az emberek húsvétkor, vagy akár a templom előtt is szoktak ilyet játszani, és kocintanak tojásokkal a helyiek. A győztes az lesz, akinél a tojás minél több viadalban épp marad, és számolják, hogy ki hányszor kocintott a tojással. Lengyelországban nagy vásárok vannak, és természetesen mindenhol körmenetet is tartanak. A krakkói Emmauszi vásár talán a leghíresebb. Régi szokás, hogy a körmenet alatt a vonulók egymást fűzfavesszőkkel csapkodják. A régiek szerint a növény friss erejével ruházza fel ez az embert a kemény tél után, tehát ez is az újjászületésnek egyfajta jelképe. A műsor utolsó részében Vietnámba kalandozunk, ami pedig annak kapcsán, hogy a turistáknak, a vietnámiak újabb alagutat mutatnak meg, megnyitották most már a legújabb tunnelt. Nagyon furcsák ezek az alagutak, én is kipróbáltam, mint turista látványosság, ezeket az úgynevezett életmentő alagutakat, legalábbis ők így hívják. Azt hittem, hogy végem, beszorultam az alig 80 centis résbe, a csípőn fennakadt, és nem tudtam se fel, se le mozdulni, úgyhogy tucatnyiszor megbántam magamban, hogy hallgattam a vietnámi kísérőmre. Azt mondta, hogy rátermett fickónak nézek ki, érdemes megpróbálni az eredeti bejáratot. A csatornák, ezek az alagutak ugyanis arra célra szolgáltak, hogy a vietkongok itt közlekedjenek a háború idején. Úgy képzeljék el, hogy van az erdő közepén egy apró rés, az avar takarásában, hogyha nem mutatták volna meg, nekem észre sem veszem, és egy kis termetű ázsiai gyorsan befér egy ilyen résen. Végül én is átpréseltem magam, tényleg pont akkora volt, hogy éppen, hogy befértem, szinte beestem az alagút rendszerbe, úgyhogy estem lefelé vagy 2 métert, aztán egy denevér súrolta a fejemet, majd több száz métert kúsztam egy csőben. Közben a kísérőm a föld felszínén sétált, és néha lekopogott, hogy ne tévedjek el. Ezeket a föld alatti létesítményeket 1948-ban kezdték el építeni a vietnámiak, még a francia gyarmatosítók elleni harcok miatt. Létrehoztak kórházat a mélyben, parancsnoki szobát a föld alatt, iskolát. Úgyhogy az amerikaiak hiába írtották ki a dzsungelt, nem fedezték fel a létesítményeket. Ennek az volt az oka, hogy a vietnámiak álbunkereket építettek, vagyis tényleg, hogy 40 centivel, fél méterrel a föld alá építettek bunkereket, néhány embert oda küldtek, hát lényegében ők áldozatok lettek, ugye, mert természetesen lángszoróval őket megölték, és akkor az amerikaiak úgy gondolták, hogy ezek a vietnámiak bunkerei. Nos, nem így volt, mert az igazi bunkerek az álbunkerek alatt jóval mélyebben kezdődtek, és a bejáratot alaposan elrejtették. Úgyhogy így sikerült mindig az amerikaiak mögé kerülni a harcok során, hogy nem tudták, hogy ott még van egy abszolút mértékig rejtett és sokkal mélyebben lévő barlangrendszer. Amikor megkérdeztem a kísérőmet, hogy ez nagyon szép, de miért van az, hogy most megmutatják ezeket a turistáknak meg a vendégeknek, akkor sejtelmesen megsúgta, hogy most már sokkal komolyabb bunkerek is vannak. A vietnámiak megőrizték a régi harckocsiknak is a maradványait, és meg lehet nézni a repülőgépek roncsait is, meg a csapdákat is megmutatják, ahová beleestek a támadók. Összegyűjtötték a régi lőszereket, halomba rakták, ezeket lehet velük fotót készíteni. Kifelé haladva egy szuvenírboltot találunk, a legtöbben az amerikai katonák régi öngyújtóit veszik, meg a kígyó pálinkát, benne a hüllő maradványaival. A harcok helyszíne mellett Ho Chi Minh-nek, a nagy vezérnek és tanítónak az emlékművét találjuk, körbe a falon a szocialista-realista munkák láthatóak, az amerikai katonák állítólagos rémtetteivel. Vietnámban a turisták felfedezhetik a Mekong folyó deltáját is. Furcsa kis csónakkal indultunk útnak, tényleg olyan volt az egész hangulata, mint a klasszikus amerikai filmekben. Felhős volt az ég, és folytogatóan füllett a levegő. 30 percnyi csónakáztunk a dzsungelt átszelő természetes csatornákon, majd kikötöttünk egy kis szigeten. 300-an éltek ott, banánt termesztettek és haláztak. Megpróbáltak eladni nekem egy pálmafából készült kis hangszert, annyira olcsó volt, hogy nem hagytam ott. Ennek örömére behívtak és megmutatták a használatát. Hogy a látvány még izgalmasabb legyen, odahívták a turisták szórakoztatására szakosodott helyi énekest és zenésztársait. Egy 70-es évekbeli Kimi Tuthoz hasonlított az egész. Kiállt az énekeslány, meghajolt, majd teljesen mozdulatlanul állva dalolt. Amikor befejezte a produkciót, újból meghajolt, majd következett a váltótársa. Az is vigyázba vágta magát, és énekelgetett. Így, rendíthetetlenül a sziget közepe felé bámulva, egyhangon daloltak valószínűleg valamilyen mozgalmi dalokat. Ha a kulturális élmény után tovább indultunk, nem sokára újabb sziget következett, újabb meglepetésekkel. Kiválaszthattam ugyanis, hogy mit akarok ebédre, elefánt halat vagy friss kígyót. A 40 centis folyamihal alakja valóban emlékeztet picit az elefántra, de azért kell egy kis fantázia hozzá, viszont legalább alaposan megsütötték. Az elefánt halat kígyópálinkával illet leöblíteni. Amúgy sem szeretem az alkoholt, de ez olyan szörnyű volt, hogy elképzelni is nehéz. Barátságosan megveregették a vállamat, méltatták hősiességemet, majd hozták végre a friss gyümölcsöket. Hölgyeim és uraim, ez volt a világszám, benne a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További boldog húsvétot kívánok, viszonthallásra!